Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot. Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. A hőhullám sorra írja át az országos rekordokat. Németországban egymást követő három napon is új csúcshőmérsékletet mértek. Vasárnap 41,7 fokot regisztráltak Brandenburg tartományban. Lengyelország története során először lépte át a 40 fokot, még Csehországban is új rekord született 41,1 fokkal. Az AFP hírügynökség legfrissebb elemzése szerint a magunk mögött hagyott napon legkevesebb 130 millió ember tapasztalt 35 fokos vagy annál magasabb hőmérsékletet. A kutatók szerint 50 évvel ezelőtt ilyen hőhullám gyakorlatilag lehetetlen lett volna, a jelenséget egyértelműen az ember okozta klímaváltozásnak tulajdonítják. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány. Így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is. Az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampány témáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfacsökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fánytyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa lezárta a konzisztóriumot. Isten minden nemzetnek és népnek békét kíván. A Szent Atya a vasárnapi úrangyal elimádkozásakor a szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén mi is legyünk az egység építői és apostolai. Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor a szeretet elengedéssel, veszteséggel és befogadással jár. 14. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett. Jézus a mai evangéliumban is arra szólít, hogy kövessük őt és tanúskodjunk országáról. Nem néhány külső cselekedetről van szó, hanem arról, hogy teljesen átadjuk önmagunkat a vele való szeretet kapcsolatban. Ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen, a szeretetnek legalább három dologra van szüksége. Elszakadás, veszteség, befogadás. A pápa az úrangyala után megemlékezett a venezuelai földrengés áldozatairól. Jézus azt mondja, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Amikor misszióba küldi apostolait, az Úr azt akarja, hogy mentesek legyenek minden kötöttségtől. De mindenkire igaz, hogy a legfontosabb kapcsolatok a Krisztustól kapott szeretet által teljesednek ki. A házasságot is akkor élhetjük meg egészen, ha elhagyjuk szüleink házát. A nevelésben is akkor segítünk gyerekeinknek megvalósítani önmagukat és elérni a boldogságot, ha megtanítjuk őket a saját lábukon állni és meghozni döntéseiket.
In questo senso, l'amore è anche perdita.
Ebben az értelemben a szeretet veszteség is. Ezt nehéz megértenünk, különösen egy olyan világban, ahol veszíteni gyengeségnek tűnik, ahol a megszerzés és birtoklás megszállottjai vagyunk. A szeretet azonban csak az önátadásban hoz gyümölcsöt. Ha hajlandóak vagyunk kicsit elveszíteni önmagunkat, hogy helyet szorítsunk a másiknak. Ha hajlandóak vagyunk időt szakítani arra, hogy meghallgassuk egy barátunkat. Ha lemondunk egy kicsit a kényelmünkről, hogy osztozzunk valakinek a nehéz helyzetében. Aki csak önmagáért él, elveszíti életét, mondja az evangélium, mert nem nyílik meg a szeretet örömének, és meddő marad. Ezért Jézus arra szólít, hogy vegyük föl a keresztet. Ő fölajánlotta és föláldozta önmagát, hogy mi az ő életében bőven részesedjünk. Ugyanígy, ha az önajándékozás logikáját éljük, képesek leszünk új élettel tölteni meg kapcsolatainkat. A harmadik feltétele a szeretetnek a befogadás, folytatta az úrangyala előtt mondott beszédét a pápa. A szeretet konkrét döntésekben és cselekedetekben fejeződik ki, apró, hétköznapi gesztusokon keresztül, mint egy pohár vizet nyújtani a szomjazónak. Jézus, amikor előre küldi tanítványait, azt kéri, hogy útra való nélkül induljanak, vagyis rászorulók legyenek, mert akkor befogadásra ösztönzik azokat, akikkel majd találkoznak. Így, aki befogadja azt, aki Jézus nevében jön, őt fogadja be, és a mennyei atyát, aki küldte őt. Az Úr iránti szeretethez az út mindig a testvérek befogadásán keresztül vezet. Imádkozzunk Szűz Máriához, aki úgy szerette fiát, hogy el is tudta veszíteni. Ő segítsen nekünk, hogy Krisztus szeretetének alázatos és örömteli tanúi legyünk, fohászkodott végül 14. Leó pápa. Az úrangyala elimádkozása után a Szentatya szolidaritását fejezte ki a venezuelai földrengés áldozatainak és sérültjeinek.
Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
Az Úrhoz imádkozik örök nyugalomért az elhunytaknak, és lelki közelségéről biztosítja a hozzátartozókat, a sebesülteket, és mindenkit, akit a tragédia sújtott. Egyben háláját és bátorítását fejezi ki a mentésben és a segítségnyújtásban résztvevőknek. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván. Leó pápa beszéde a konzisztórium lezárásakor. Leó pápa szombaton este a vatikáni szinódusi aulában lezárta a június 27-én és 27-én megrendezett rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. A Szentatya első gondolatait a heves földrengés által sújtott Venezuela lakosságához intézte, majd beszédét profétai békefelhívással zárta. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. A kétnapos rendkívüli konzisztóriumon a világ minden tájáról érkezett 178 választó és nem választó bíboros vett részt. A bíborosok, közöttük Németh László belgrádi érsek, 4 ülésen elmélkedtek, imádkoztak és osztották meg gondolataikat. Az utolsó szombat délutáni ülésen a bíborosok kötetlen beszélgetést folytattak a Szentatyával. A vártnál hosszabb ideig tartó eszmecserét követően 14. Leó pápa beszédével lezárta a kétnapos találkozót, amely a januári rendkívüli konzisztórium után a második állomása volt a jövőre folytatódó útnak, amelynek időpontját a Szentatya az év vége felé határozza meg. A konzisztóriumról megállapította, hogy értékes pillanat volt, de az egyház életében nem maradhat elszigetelt esemény.
Cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine.
Leó pápa hálát adott az elmúlt napokért, megköszönve a bíborosoknak, hogy a szabadság, a testvériség és az egyházi érzék lelkületével vettek részt a munkában. Együtt keresték az Úr akaratát, azzal a meggyőződéssel, hogy Krisztus továbbra is működik egyházában. Ő az, aki előttünk jár, összegyűjt minket, testvéreinken keresztül szól hozzánk, és elvezet minket a küldetésben, mondta 14. Leó pápa, hangsúlyozva, hogy számára a remény forrása volt látni azt, hogy a különböző helyi egyházakból, kultúrákból és helyzetekből érkező bíborosok meghallgatják egymást, és együtt keresik azt, ami leginkább szolgálja az evangéliumot. A szinodalitás kérdésére vonatkozóan a pápa megállapította, hogy nem elsősorban a döntési jog meghatározásáról van szó, hanem arról, hogy hogyan őrizzük meg együtt azt az ajándékot, amelyet az Úr az egyházára bízott. Amikor ez a kérdés kerül a megkülönböztetés középpontjába, akkor a hatalom, a közös felelősség és a döntéshozatal kérdései is megkapják a nekik járó helyet. A küldetés és az evangélium iránti közös hűség fényében. A pápa arra kérte a bíborosokat, hogy meggyőződéssel kísérjék ezt az utat helyi egyházaikban, mindenkit bátorítva részvételre, hogy egyházaink egyre inkább növekedjenek az evangéliumi életmódban. Utalással Mario Grech bíboros, szinódusi főtitkár szavaira a pápa rámutatott, hogy a szinodalitás nem csupán ülések sorozata vagy egy munkamódszer, hanem egy lelki stílus, amely a találkozásból születik, a meghallgatásban növekedik és a megkülönböztetésben érlelődik. A találkozóknak nem a száma, hanem evangéliumi minősége az alapvető. Amikor alázattal teret hagynak a Szentléleknek, akkor a beszélgetések a megtérés helyszínévé válnak, ahol együtt növekedünk az Úr iránti hűségben.
Molti di voi hanno raccontato le sofferenze provocate dalle guerre, dalle violenze, dalle povertà e dalle tante ingiustizie che segnano la vita dei popoli.
A pápa utalt a témákra, amelyeket az elmúlt két nap ülésein a bíborosok érintettek. Ezek közül a következőket emelte ki. A háborúk, az erőszak, a szegénység, az igazságtalanságok által okozott szenvedések, továbbá a magány, a kapcsolatok válsága, a reménytelenség. A Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, ahogyan a bíborosok, felfedve korunk egyik legmélyebb sebét, a fiatalokról beszéltek, akik szenvedésükben olykor eljutnak az öngyilkossághoz vezető végső kétségbeeséség. A Szentlélek működését felismerve hallgassák meg őket és családjaikat. Ez egy olyan út, amelyen az Úr továbbra is megtéríti az egyházat. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája virágzik. Ahol viszont megsérül vagy elszigetelődik, az egész társadalom viseli ennek következményeit. Októberben a keleti egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel megrendezendő találkozón értékelik majd a 10 évvel ezelőtt megjelent Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás óta megtett lépéseket néhány család részvételével, akik megosztják tapasztalataikat. A világ sebeiről szólva a pápa a béke és a háború kérdését is érintette, amely szintén a szívben dől el. A háború bennünk születik meg, amikor a gyanakvás felváltja a bizalmat, a félelem a reményt, de ugyancsak szívünkben szól hozzánk továbbra is Krisztus, és megtérít minket. Egy megbékélt szívből fegyvertelen szavak, új kapcsolatok és olyan béke születhet, amely képes eljutni a népekig is.
La seconda sessione ci ha condotti a fare un passo ulteriore.
A második ülésszakról szólva Leó pápa megállapította, hogy a bíborosok nagyon világosan megértették a Magnifica Humanitas enciklika egyik alapgondolatát. A háború nem csupán az államok közötti konfliktus. Sokkal korábban keletkezik, egy olyan hatalmi kultúrából, amely áthatja gondolkodásmódunkat, kapcsolataink megélését, a hatalom gyakorlását, valamint a gazdaság, a technológia és még a vallás használatát is. Ha ez a válság gyökere, akkor a válasz az együttműködés és a párbeszéd kultúrájának újjáépítése, amely képes új erőt adni a multilateralizmusnak is, hogy a népek újra együtt keressék az egész emberi család közös javát. Ezen az úton elengedhetetlen a közéletben aktív világi hívők hozzájárulása. Szükségük van az egyházi közösség közelségére és támogatására ahhoz, hogy megélhessék a politikai szeretetet. Maga az együttműködés kultúrája is az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd révén fejlődik, amely nem gyengíti keresztény identitásunkat, hanem képessé teszi arra, hogy együtt szolgáljuk a közjót és a békét, fejtette ki beszédében Leó pápa. A sokféle erőszakkal szembeni erőszakmentes válasz kérdése, amely Jézus cselekvésének szemlélődéséből fakad, nem a konfliktus elkerülését jelenti. Nem mond le az igazságról, de nem hajlandó a másikat ellenségé tenni. Azzal kezdődik, hogy saját magunkat fegyverezzük le. Ez tárja fel húsvét logikáját, amelyben a szeretet erősebbnek bizonyul a gyűlöletnél, és a megbocsátás megtöri a bosszú ördögi körét. Ez a keresztre feszített és feltámadt Jézus ereje. Egy olyan erő, amely nem pusztítja el az ellenséget, hanem lehetővé teszi, hogy újra testvérként tekintsünk rá. Több csoport is hangsúlyozta ehhez kapcsolódva, hogy célszerű tovább mélyíteni a jogos önvédelem témáját, figyelembe véve a szükséges teológiai és lelkipásztori szempontokat. A megbeszéléseken az a kívánság is elhangzott, hogy az egyház társadalmi tanítása egyre inkább váljon közösségeink élő örökségévé, amely arra neveli az egyházat, hogy evangéliumi módon élje meg a valóságot, és felelősség teljesen irányítsa cselekedeteit. A témák között a pápa felsorolta a közjó kérdését is, amelyről megállapították, hogy egy olyan valóság, amelyet együtt kell újra felfedeznünk. Az egyház Krisztusban gyökerezve arra kapott meghívást, hogy megőrizze a találkozás és párbeszéd helyeit, ahol a közjó megújult kultúrája kialakulhat, amely felismeri minden ember sérthetetlen méltóságát, a mindenkire vonatkozó kölcsönös felelősséget, és a szegényekben meglátja Isten reményének főszereplőit. Az egyháznak a mai világban betöltött felelősségéhez kapcsolódik a tanúságtétel, a lelkiismeret formálása, valamint a testvéri és hiteles közösségek építése. Ez a tanúságtétel a Krisztussal való találkozásból, igéjéből és a szentségekből fakad, amelyekben az Úr képessé tesz bennünket arra, hogy az evangélium erejével szolgáljuk a világot. Az egyház egyre inkább váljon azzá, amit hirdet. Csak erre alapozva lehetnek gyümölcsözők a struktúrák, intézmények szükséges reformjai is. Az egyház meghallgat és párbeszédet folytat. Ha továbbra is együtt keressük az Úr akaratát, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, biztos vagyok benne, hogy közösségünk egyre gyümölcsözőbbé válik az egyház küldetése és az egész emberi család szolgálata szempontjából, mondta Leó pápa, leszögezve, hogy ezek a napok megerősítették az egyház jövőjébe vetett reményét.
Credo che poco alla volta stiamo riscoprendo il significato più autentico del concistoro.
A Szentatya rámutatott a konzisztórium leghitelesebb jelentésére, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. A misszió szolgálatában álló közösségi élmény olyan életmód, amelyet az egész egyházban hirdetnünk kell, hogy minden megkeresztelt részt vehessen a szeretet civilizációjának építésében és a közjó szolgálatában, mondta a pápa, hozzátéve, hogy ez a konzisztórium nem maradhat elszigetelt esemény. Az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre útján. Ez a szinodalitás, és ez lesz a lelkisége, az Amoris Laetitiának szentelt következő találkozónak is. A cél, hogy egymást meghallgatva együtt tanuljuk meg meghallgatni az Urat. A pápa beszéde végén megismételte a konzisztórium egyhangú felhívását, amely a Föld minden népének szól. Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, ezért nem törődhetünk bele az erőszakba. Nem az erőszaké lesz az utolsó szó. Isten a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait. Felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Kedves hallgatóink, itt jegyezzük meg, hogy Németh László bíboros belgrádi érsekkel készült stúdióbeszélgetésünket a konzisztóriumról vasárnapi adásunkban sugározzuk. Leó pápa, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretett közösség szimbólumát. A Szentatya homiliáját keddi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget az Ószövetségi Ősatyákról. A 2025. október 6-ai adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Mai adásunkban az Ószövetség világába tekintünk be. Olyan emberekről hallunk majd, akiket Isten kiválasztott, hogy az ő népének ősatyái legyenek. Ábrahámról, Izsákról, Jákobról és Ézsauról. Az ő történeteikben láthatjuk, hogyan vezette Isten az embereket, már a kezdetektől fogva, és hogyan valósította meg ígéreteit, még akkor is, ha ők sokszor nehézségekkel, próbákkal és családi viszályokkal küzdöttek. Tehát, kedves gyerekek, akkor most megkezdjük az ószövetségi történetünket, az első ószövetségi emberkénkről, Ábrahámról szeretnék kérdezni titeket, hogy ki mit tud Ábrahámról, hogyan tanultuk az iskolába, ki volt ő? Léna.
Nagyon későn született fia.
Igen, szeretett volna gyermeket, és nem lehetett neki. Aztán egyszer mi történt? Manka?
Egyszer elmentek hozzájuk vendégek, és azt mondták nekik, hogy gyerekük lesz. És gyerekük is lett, de még amikor mondták nekik, Sára kinevette őket, mert nem hitte, hogy lesz gyerekük.
Miért nem hitte?
Mert már öregek voltak.
Igen, már idősek voltak, és nem hitték el. Aztán Ábrahám mégiscsak bízott az Úrban, és aztán Sára is, és tényleg gyermekük született. És mit mondtak a vendégek, a különös vendégek, hogy egy év múlva visszajönnek, igaz? És mit csinált Ábrahám? Hogyan fogadta a vendégeket? Léna.
Kedvesen ételt készítek nekik.
Így van.
És
szállást adott.
Szállást adott.
Szívélyes vendéglátással várta őket, és megörült nekik. Luca?
És Ábrahám még megmosta a lábukat is, mert régebben nagyon kedvesen kellett fogadni a vendégeket.
Igen, és ez volt a szokás, időszokás szerint, hogy az útporát lemosták az embereknek a lábáról. Így van. Úgy, mint egy szolgáló, lemosta Ábrahám is a három idegennek a lábát. Tulajdonképpen ez a három idegen szerintetek ki lehetett? Léna.
Isten angyalai.
Így van, pontosan, ügyes vagy. A Jóisten mindig angyalai által szólt az emberekhez, vagy a proféták által. Aztán meg is született Izsák, nagyon örült Sára is, meg Ábrahám a gyermeküknek, és aztán telt múlt az idő, növekedett Izsák. Körülbelül 10 éves lehetett, és akkor egyszer csak az Isten megint szólt Ábrahámhoz. Léna, szeretném, ha te mondanád el ezt a történetet.
Történt pedig, hogy az Úristen megkísértette Ábrahámot. Azt mondta neki, Ábrahám, vedd fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj vele a Móriának földjére, és áldozz fel őt égő áldozatul. Azon a hegyen, amelyiken én mondom neked. Felkelt ezért Ábrahám korán reggel, megnyergelte a szamarát, maga mellé vette fiát, Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Azután elindult a helyre, melyet Isten mondott. Harmadnapon felemelte szemét Ábrahám, és meglátta azt a helyet a távolból, akkor meghagyta szolgáinak. Maradjatok itt Szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk. Azután visszatérünk hozzátok. Ábrahám az égő áldozathoz való fát Izsák hátára tette, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és úgy mentek ketten együtt. Akkor így szólt Izsák az atyához. Atyám, itt van a tűz és a fa. De hol van az égő áldozathoz a bárány? Ábrahám pedig azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozathoz való bárányról. És mentek tovább ketten együtt.
Köszönöm szépen. Tehát hallottuk a történetben, hogy Izsákot elvitte Ábrahám az apuka föl a Morián hegyére, és föl akarta áldozni Istennek. Izsák pedig nem gondolta, hogy pont ő lesz az, ezért kérdezte, hogy a fát azt látja, de hol van a bárány? Mert abban az időben mindig állat áldozatot mutattak be Istennek, és a oltára valamilyen állatot tettek, és annak a füstje felszállt az Úr Jézushoz. És Izsák kereste, hogy hol van a bárány. És akkor mit mondott Ábrahám?
Isten majd gondoskodik az égő áldozatról.
Így van, Léna. Mondta, hogy nyugodtan bízzál benne, mert majd a Jóisten gondoskodik az égő áldozatról. Nem azt mondta neki, hogy téged fogunk feláldozni, hanem remélte, hogy majd a Jóisten valamit fog tenni. És ezután mi történt?
Amikor pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott, megépítette Ábrahám az oltárt. Rárakta a fát, és megkötözte a fiút, az ő fiát, és föltette az oltárra, a farakás tetejére, és kinyújtotta a kezét, hogy levágja a fiát, Izsákot.
Ekkor mi történt? Gondoljatok bele, összekötözte a lábait, kezeit, és úgy föltette az oltára. Mi történt ekkor? Luca.
Izsák azt mondta Ábrahámnak, hogy jól köszözze meg atyám.
Igen, és aztán szózat hallatszott az égből. Az úr angyala mit mondott? Fruzsi.
Az, hogy ez csak egy próba volt, hogy mennyire tiszteli meg Istent.
Igen, hogy engedelmeskedik Isten akaratának, és akkor azt mondta neki, hogy Ábrahám, Ábrahám, ne nyújts ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezel a fiadnak, a te egyetlenednek miattam. És felemelte Ábrahám a szemét, és látta, hogy egy kos a szarvánál fogva megakadt a sövényben. Oda ment, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. És kiáltott az Úrnak angyala másodszor is az égből, és azt mondta, megáldván megáldalak, és bőségesen megsokasítom ivadékaidat a földön, és áldás lesz ivadékaid sokasága minden nemzetségnek a földön, mert engedtél az én beszédemnek. Mit jelent ez szerintetek ez az áldás, Isten áldása? És áldás lesz ivadékaidnak sokasága minden nemzetségnek.
Hát, hogy Izsáknak lehet gyermeke, amennyit szeretne, és ő megáldotta ezzel, hogy sok gyereke lehet.
Így van, pontosan. a gyermek az az Isten áldása. És ugye először Ábrahámnak nem lehetett gyermeke, de aztán lett. Azt az egyetlen gyermekét kellett volna feláldoznia az Istennek, de az Isten szavára megtette volna, de a jó Isten azt mondta, hogy nem, nem kell. Sőt, nagyon örülök, hogy hallgattál az én szavamra, és istenfélő ember vagy, és ezért megáldalak téged, és az egész úgymond gyermekedet, unokáidat, az egész nemzetséget. Nagyon ügyesek vagytok. Gondoljatok bele, hogy milyen nehéz lehetett ez a próba a számára. Ábrahám bizonyára nagy fájdalommal tette, amit kért Isten tőle. De Isten nem akarta, hogy Izsákot valóban feláldozza, ahogy ti is mondtátok, az utolsó pillanatban megállította Ábrahámot, és adott neki egy kost, amit feláldozhatott Izsák helyett. Ez a történet arra tanít minket, ha teljesen bízunk Istenben, ő mindig gondoskodik rólunk, és az Istenbe vetett hit minden akadályt legyőzhet. És így is volt, mert látjátok, utána gondoskodott rólunk, és egy kost küldött oda, akit utána feláldozhatott Ábrahám. Elérkeztünk a következő történetünkhöz, amit nem olyan régen tanultunk. Ábrahámnak fia Izsák volt. Izsák megnősült, és elvett feleségül egy hölgyet. Hogy hívták? Biuska.
Rebeka.
Nagyon jó. És mi történt Rebekáékkal? Születette nekik gyermekük, Manka.
Született nekik egy ikrek, akiket az egyiket úgy hívták, hogy Ézsau, a másikat meg úgy hívták, hogy Jákob.
Így van, nagyon jó. Tehát Ikel gyerekei születtek, két fiú gyermek. Az egyik hogy nézett ki? Ézsau hogy nézett ki? Külsőleg, Léna.
Kicsit szőrös volt.
Igen.
Jákob meg sima bőrű.
Igen, és mit szeretett csinálni? Mi volt a jellemző tulajdonsága Ézsaunak? Fruzsi.
Vadászni.
Így van, vadászatot, azt szerette. És Jákob? Ő pedig inkább, Fruzsi?
Főzni.
Főzni, és otthon segítkezett inkább az anyukájának. És egyszer, még fiatalon, mi történt velük, Manka?
Egyszer csak az történt, hogy Ézsau nagyon éhes volt. És mondta neki Jákob, hogy ad neki egy tálancsét, ha az első szülöttség egy áldást odaadja neki. És Ézsau nagyon éhes volt, szóval ezért nem gondolt bele, és odaadta neki az első szülöttségi áldást.
Nagyon jól mondtad, Manka, hogy Ézsau volt az idősebb egy picit, egy pár perccel, mert ikrek voltak, ővé lett volna az első szülöttségi jog. És ő mégis eladta egy tál lencsért, mert éhes volt, és a hasára gondolt, és nem is gondolt bele, hogy nagy dologra mondta azt, hogy nem érdekes, most éhes vagyok, inkább adj nekem enni. És akkor Jákob adott a lencséből. A két fiú közül Ézsau volt az elsőszülött, ez azt jelentette, hogy az apjuk halála után ő lesz az egész nagy család vezetője. Manka, akkor mondd el, légy szíves, hogy mit jelent az, hogy elsőszülöttségi jog?
Két fiú közül Ézsau volt az elsőszülött. Ez azt jelentette, hogy apukája halála után ő lesz az egész család vezetője. Sok emberért feláll, döntéseket hoz. A többiek engedelmességgel tartoznak majd neki.
Isten ehhez a nagy feladathoz különleges segítségét, áldását adja az elsőszülöttnek. Tehát mit jelent akkor az áldás? Fruzsi.
Ha valakit megáldunk, azt kérjük imádságban, hogy Isten vezesse, oltalmazza, tegye sikeressé a vállalkozásait. A történet szerint viszont Jákob az édesanyja segítségével, ravassággal megszerezte ezt az áldást Ézsautól.
Mit gondoltok, miért nem volt helyes az, amit Jákob tett, Manka?
Szerintem nem volt szép dolog, hogy becsapta a testvérét.
Így van, mert nem kellett volna becsapnia, de végül is nem egyedül csinálta ezt a cselt, hanem kinek a segítségével? Luca?
Az anyukájának a segítségével.
Igen, pontosan. Valóban nem volt igazságos, amit Jákob tett.
Mert Fruzsi? Ő ragasztotta fel azokat a szőröket a kezére.
Igen, úgy csapták be az apukát. Hogy is csapták be? Mondjátok csak el, Fruzsi.
Mert ő ugye már nem látott olyan jól, mert idős volt, és ezért ragasztottak fel a kezére ilyen
szőrös ruhadarabokat. Igen.
És így csapták be, odament Jákob.
Az édesapja megfogta, megölelte.
És onnan gondolta, hogy ez Ézsau, mert ugye szőrös volt a keze.
Így van.
És amikor megérkezett Ézsau
a vadászatból,
akkor mondta, hogy
itt vagyok, atyám.
Igen, adja az áldást. És akkor mondta, hogy de már én adtam. És akkor kérdezte, hogy nekem még nem.
Igen, és akkor jött rá, hogy én az áldást már megadtam, és akkor Jákobra adta az áldást. Manka.
És még azt szeretném elmondani, hogy miért ment el vadászni. Mert ugye azért ment el vadászni, hogy azt kérte tőle Izsák, hogy hozzon neki vadhúst, és főzze meg, és akkor odaadja neki az áldást. És akkor ugye elment, amíg vadászni volt, addig ugye Jákob, ő elment, és akkor ugye magára húzta a szőrös ruhadarabokat, és bevitte ő is.
Így van, ezzel a csellel.
De szerintem ez egyébként az anyukája túl se volt szép, hogy egy ilyen cselbe segített.
Rebekától sem, de szerintetek miért tette ezt Rebeka? Emlékeztek arra a történetre, Léna?
Mert ott szerette volna, ha Jákob kapja meg az első szülöttségi áldást.
Így van, mert mikor kisbaba korukban a hasába volt Rebekának a két gyermek, akkor Isten szólt hozzá, és megkérdezte tőle, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, és akkor már Isten mondta, hogy a kisebb fog uralkodni a nagyobbon, és valahogy így megsúgta neki ezt az áldást, ezt a történetet, még babakorukba Rebekának. És ő ezt az emlékezetébe tartotta, és ezért is segítkezett Jákobnak ebben a cselben. Ézsau nagyon megharagudott ezért Jákobra. Képzeljétek el, hogyha valaki elveszi azt, amit jogosan a tiétek. Ézsau annyira dühös lett, hogy meg akarta ölni Jákobot, és Jákob ekkor nagyon-nagyon megijedt, és elmenekült. Mit gondoltok, hogyan érezhette magát Jákob ekkor, Manka?
Biztosan félt, hogy Ézsau tényleg megöli őt.
Jákob félt, és elmenekült. Ott hagyta a családi házat, és elment. És itt folytatódik a történetünk, hogy több éven át a családi háztól távol tartózkodott, menekült. Jákob menekülése közben egy este megállt aludni, és álmot látott. Egy létrát látott, amely összekötötte a földet és az eget, és az angyalok jártak fel és le rajta. Ez az álom különleges volt, mert Isten így mutatta meg neki, hogy vigyázz rá, és sohasem hagyja el őt. Mit gondoltok, mit jelenthetett ez a létra? Fruzsi.
Talán azt, hogy Isten mindig kapcsolatban van velünk.
Így van, pontosan. És még?
Vagy Isten és az emberek között egy kapocs.
Így van. Igen, ez a létra jelképezte, hogy Isten jelen van Jákob életében, és bármi is történjen vele, pedig ugye becsapta a testvérét, Isten mindig vele lesz. Jákob ezen az éjszakán megfogadta, hogy követni fogja Istent, és bízik benne, ahogyan Ábrahám is bízott benne. Ez egy fontos pillanat volt Jákob életében. Aztán elkövetkezett a testvéri megbékélés. Évekkel később mi történt Jákobbal?
Évekkel később Jákob visszatért a hazájába, de tudta, hogy találkozni fog Ézsauval, akit régen becsapott.
Emlékeztek még, Ézsau mennyire haragudott Jákobra. Vajon szerintetek megbocsájtott neki, amikor hazaért? Fruzsi.
Szerintem igen.
Így van. Jákob nagyon félt a találkozástól, és ajándékokat küldött Ézsaunak, hogy kiengesztelje őt. De Ézsau, amikor meglátta testvérét, odaszaladt hozzá, és megölelte. Teljesen megbocsájtott neki. Mit gondoltok, nehéz megbocsájtani valakinek, aki megbántott minket? Manka.
Igen, nagyon nehéz lehet.
Így van, pontosan. Nagyon szomorú az ember, amikor megbántják, gondolkozik rajta, lehet, hogy napokig is. Ézsau is úgy volt, hogy szomorú volt, de mégis megbocsájtott neki. Ézsau példája arra tanít minket, hogy a szeretet és a megbocsátás mindig erősebb, mint a harag. Isten is mindig arra hív minket, hogy békét kössünk egymással. Nem könnyű békét kötni, igaz, gyerekek? Nektek is volt már olyan az életetekben, mikor összevesztetek, és aztán megbántátok, és jó lett volna kibékülni. És akkor lehet, hogy napokig is vártatok, igaz? Volt olyan már? Fruzsi.
Például nekünk Lucával elsőbe, másodikba, harmadikba, és még ma is összevesztünk. Nagyon sokat szoktunk összeveszni, de egy másodperc alatt kibékülünk. Nagyon sokat szoktam én is, meg szerintem Luca is gondolkozni, hogy hogyan mehetnénk oda, hogyan
hogy legyen tovább
a kisújunkat, meg hogy hogyan békülhetnénk ki vele.
Nagyon jó, de nem vagytok haragtartóak, sokáig nem tart ez, az a jó. Luca?
Igen, meg mi első napjától mi barátnők vagyunk.
Igen, és akkor, de azért mindig van valami, ami néha összevesztek, de nem sokáig tart ez, hanem utána kibékültök. Na most itt a két testvér is lehet, hogy évekig húzta ezt, de aztán ugye Jákob is ugye álmot látott, gondolta visszamegy, de előtte azért ilyen engesztelő ajándékokat küldött Ézsaunak, hogy ne haragítsa már magára még jobban, hanem inkább engesztelje őt ki. A történet tehát négy fontos szereplőről szól, Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau. Fel fogok tehát olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnotok, hogy ezek közül a jellemzők közül melyikre illik. Első kérdésem. Ez a személy Isten ígéretét kapta, hogy egy nagy nemzet atya lesz, és olyan erős volt a hite, hogy kész volt feláldozni az egy szem fiát. Ki ő, Fruzsi?
Ábrahám.
Igen, ügyes vagy, köszönöm szépen. Második kérdésem. Ő volt az az ártatlan fiú, akit az édesapja majdnem feláldozott, de Isten megmentette. Ki lehet ez? Bius.
Izsák.
Igen, pontosan. Ő volt az idősebb testvér, aki vadászott, és szerette volna megkapni az áldást, de becsapták. Ki lehet ő? Manka.
Ézsau.
Igen. Ez a testvér édesanyjával együtt kitalált egy tervet, hogy megszerezze az áldást az idősebb testvérétől. Luca.
Jákob.
Igen. Nagyon ügyesek vagytok. Ez a személy álmot látott egy létráról, ami összekötötte a földet és az eget, melyen angyalok járkáltak fel s le. Ki volt ő?
Jákob.
Igen, köszönöm szépen, Léna. Ez a személy, miután becsapta a testvérét, hosszú ideig menekült, majd később találkozott vele, és megbékéltek. Bíborka?
Jákob.
Igen. Ez a személy megbocsátott a testvérének, de az korábban becsapta őt. Ki lehetett ő? Monka?
Ézsau.
Igen. És a legutolsó, ez a személy sokat szenvedett, de bízott az Istenben, és végül Isten hűségesnek találta őt, mert kész volt engedelmeskedni még akkor is, amikor élete legnehezebb próbája elé állítja őt. Fruzsi.
Abraham.
Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Köszönöm szépen. Az Ószövetség ősatyái Ábrahám, Izsák, Jákob és Ézsau megmutatták, hogy Isten hűséges, és még ha az emberek olykor hibáznak is, vagy nehéz helyzetbe kerülnek, az ő terve akkor is beteljesedik.
Elég egy mustármagnyi hit, és csodák történnek. Emellett megtanulhattuk azt is, hogy igazi tanítványként nem dicséretet vagy jutalmat keresünk, hanem szeretettel és hálával tesszük a kötelességünket.
És most egy üdvözlégy Máriát elmondanánk zárásként.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen.
Üdvözlégy Mária,
kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz
Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsú Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva évfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának harmadik részét Tóth Levente előadásában hallják. 0 óra 35 perctől Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Székely Dénes Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásdi hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra 5 perctől a Közélet délelőtti adását hallgathatják meg újra. Az adás első részében a miskolci Újgyűri főtéren nyílt kormányablak és rendőrről savatásáról számolunk be, összefoglalóval készültünk Önöknek. Ezután a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra látogatunk 2026. március 9-ei adásunk ismétlésében. Ajánlunkban Nádai László ásványgyűjtő beszél a meteoritokról.
De a meteorita van olyan kiállítás Európában, Franciaországban, Enzisztenben, ahol csak meteoritokat árulnak. Tehát az egy ugyanilyen jellegű rendezvény, mint ez, az a meteorit gyűjtőknek, és akkor érkeznek a világ minden részéből kereskedők, illetve az úgynevezett meteorit vadászok, akik a meteorit hullások idején mennek el a terepre keresni.
Hogy állapítják meg egy kőzetről, hogy meteorit?
A belső szerkezetet, ha egy találnak egy ismeretlen darabot, azon kell egy, úgy hívják, hogy betekintő ablak, azt kell rajta vágni, felcsiszolni, lehet látni a belső szerkezetét, illetve vékony csiszolatot kell csinálni, és akkor polarizációs mikroszkóp alatt lehet vizsgálni, csak a kőzet összetétel, meg egyebek, tehát ez egy elég komoly tudomány.
A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melyben ellátogatunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerjó támogató terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az egyesület szakmai vezetőjével körbejárjuk, bemutatjuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozottjaik, fiataljaik, és milyen alapelvek mentén segítik őket a mindennapjaikban.
Gyógypedagógiai munkánk alapja a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Neurotipikus esetben is elképesztően fontos, hogy legyen egy olyan mentális horgony, egy fogódzó, amiben tudom, hogy mi történik velem azon a napon, vagy azon a héten. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő fiataloknál és régebb óta fiataloknál pedig még inkább meghatározó, hiszen azt a biztonságot nyújtja a kiszámítható bejósolhatóság, sorolható keret, ami az ő teljes mentális jólétéhez szükséges.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az igaz élet a halhatatlan és örök tettek által létezik. Isten az embert halhatatlannak teremtette, és lelkét saját hasonlóságára alkotta. A halál meg a sátán irigységének a műve. Az ő nyomába lépnek, akik vele tartanak, olvasom a Bölcsesség könyvében. Eljön az idő, amikor a testi halál vereséget szenved. Isten arra hívja az embert, hogy teljes emberi természetével őhozzá kapcsolódjék a romolhatatlan isteni élet örök közösségében. A hit bárkinek, aki hajlandó elgondolkodni róla, választ kínál jövendő sorsát illető aggodalmára. Isten útjai vezethetnek sötétségbe, de mindig világosságba torkolnak. Isten keresésének ideje az élet, megtalálásának ideje a halál, birtoklásának ideje az örökké valóság. Fény, mely soha el nem homályosodsz, jaj azoknak, akik nem gyúlnak fel te tőled. Jaj azoknak, akik elfordítják szemeiket, hogy ne lássák az igazságot. Sötétségből sötétségbe botorkálva azt sem tudják, hol roskodnak össze. Szegények, kik nem tudják, mit veszítenek. Ó, dicsőséges ország, melyben veled, Uram, tieid uralkodnak fénybe öltözötten. Ott végtelen öröm vár ránk, szomorúság nem vegyül vidámságunkba. Fájdalom nem keserít bennünket. Fényedet nem kíséri árnyék, s az élet nem ismer többé halált.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki